Kedves hallgató, a gondolatkertészet az újragondolás kultúráját hordozza, amelyet értelmességi körökben szabadon plantálunk. És te is lehetsz magvető. Részleteket a gondolatkertészet.hu oldalon találsz, korábbi beszélgetéseket pedig ezen a podcast csatornán hallgathatsz. A nagy hétig tartó időszakban Böjti beszélgetések címmel minisorozatot indítottunk itt a gondolatkertészetben, amelyben köztiszteletben álló egyházi és vagy hívő személyiségek beszélnek egy kicsit mindig más szögből ugyanarról. Ez a más szemszög számukra személyesen nagyon fontos, és valószínűleg számunkra is azzá lesz, ha őket hallgatjuk és rájuk hallgatunk. Horváth Gergely vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A sorozatot záró vendégem Viski András író, drámaíró, színházi teoretikus, akinek Mire való a színház? Útban a teátrum teológikum felé című esszé, napló és tanulmánygyűjteménye adja beszélgetésünk alapját, amelyet, már hogy a beszélgetést, két részben adunk közre. Hívószó, isteni színjáték. Első felvonás. Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon! Szeretettel köszöntelek a gondolatkertészetben, András, és nagyon nagy öröm, hogy gratulálhatok frissen kapott Kossuth díjadnak, vagy Kossuth díjadhoz. A Kitelepítés című regényedért leginkább, vagy most főként, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem erről a bizonyos színházi könyvedről, színházzal foglalkozó könyvedről, ami nagyon széles körben vár reményeim szerint arra, hogy még többen megismerjék, és bízom abban, hogy a beszélgetés után még többen fognak ide fordulni. Az első, amit szeretnék ezügyben kérdezni tőled, a főcím az érthető, Mire való a színház. De az alcímet kérlek, hogy egy kicsit hozd közelebb, Útban a teátrum teológikum felé.
Köszönöm a gratulációt, és köszönöm a meghívást. Amikor ezt a könyvet írtam, és rátaláltam magamban, a lelkemben, a szívemben erre a szókapcsolatra, hogy teátrum teológikum, akkor felkiáltásszerű örömmel konstatáltam azt, hogy tulajdonképpen én ezt művelem. Azt is hittem sokáig, hogy ezt én találtam ki, és utána néztem a szakirodalomban, és ugyan nagyon elzártan használták mégis ezt a kifejezést a késő középkorban, és nagyjából azt jelentette, hogy a teológia inszcenálása, a teológia színrehozása, a teológiai beszédmódnak valamiféle nyilvános formája, és hát persze ez is mélyen megérintett, egyfelől azért, mert semmit nem lehet kitalálni, az ember jól jár, hogyha belelép a nyelvbe, belép valamiféle tradícióba, és engedi, hogy az a tradíció megújítsa őt, hogy aztán ő is, ha szerencséje van, megújítsa valamilyen módon azt a tradíciót. A teátrum teológikum tulajdonképpen ez volna, a teológiát én az Istennel való beszélgetés gyakorlatának tekintem. Nagyon kevéssé tudománynak. Én azt hiszem, hogy minden ember, aki hívő, de az is, aki nem hívő, de az Isten kérdés érdekli őt, a teológia művelője.
Hogy jön ebbe bele a színház?
A színház hosszú ezer éveken át a jelenlétet tematizálta, a jelenlétet hozta színre. Erről azt gondolhatnánk, hogy itt az emberi jelenlétről van szó, de erről szó sincsen. Az isteni jelenlétnek a megbizonyítása, vagy bebizonyítása, vagy annak a kérdésfeltevése volt a színház, hogy valaki számon tart-e bennünket, nyomon követ-e bennünket. Az értelemadásnak ez egy végső formája, de ez elkísér bennünket egészen a 20. század, sőt, talán még tovább is, bár én ebben a könyvben azt írom, hogy az utolsó, hát klasszikus értelemben vehető metafizikai szerző a színházban, az Samuel Beckett. A Gudora várva című darabja. A be nem avatkozó, meg nem érkező, távol levő, a dolgainkra nem figyelő Istent állítja elünk. Tulajdonképpen az Isten hiányt állítja elénk. De ha belenézünk a színház történetbe, ott azt látjuk, hogy mindig nagy történeteket mond el a színház. A japán színház, a japán no színház egy égi beavatkozásnak a történetét meséli el. És abban a reményben teszi ezt, hogy ezek a köznapi történetekként induló, valóban mindennapi események egyszer csak belefutnak egy égi, vagy egy időn túli, vagy a mi dimenziókat meghaladó minőségbe, és ott vagy forrás fakad, de mindenképpen egy kegyhely, ahova eljárunk, és azt meglátogatjuk. A No Színházban egyéb iránt nagyon is köznapi történeteket olvasunk, köznapi történeteket inszenálnak a szerzők, de úgy, hogy ebbe a köznapiságba megjelenik a szent. Ez a másik nagy kérdés feltevése a színháznak, hogy létezik-e még egyáltalán a szent? Létezik-e szentségkiáradás? Léteznek-e olyan térségek a világban? Itt nagyon konkrét dolgokra kell gondolnunk, ahol megérezzük azt, hogy van lelkünk, és az a lélek, ami bennünk van, és mi magunk vagyunk, az része valamiféle önmagát értelmező nagy történetnek.
Azt is írod a Beckett és Kertész Imre párhuzamos világlátását tanulmányozó tanulmányodban tulajdonképpen, hogy ugye ez az abszurd világa színházilag, amit sokáig leértékelve tekintett a világ, ha jól értelmeztem. De hát, hogy ebben pont az van, amit az előbb elmeséltél, hogy ez egy nagyon értékes közlési forma meg pozíció, mivel nem igazán tudtunk eddig mit tenni, és ha behozod a szentet, az meg ugye valami olyasmi, ami nem hagy érintetlenül a vele való találkozás, akár így, vagy akár úgy. Na most azt is írod máshol, hogy változás van a színházra nézésben, mert megszűnt, vagy megszűnőben és átalakulóban van az a típusú színház, amikor van egy klasszikus intézményrendszer, van benne egy rendező, aki maga a mester pozíciója, ami egyébként leképezi a diktatórikus működést az alkotás vonalán is, és ez föloldódik, de ebben a közönség egyfajta ilyen intak befogadó, vagy hát nem intak, de nincs, nézi.
Legalábbis passzív.
Passzív, igen, köszönöm, ezt a szót is használod, igen. És a másik, amit még ide hoznék, ami nagyon sokszor előfordul, és utalsz rá, az a játék. Maga a játékosság és a kreativitás. Hogy hogyan jön össze ez a kettő, a játék öröme, a tulajdonképpen még a teremtés örömét is valahol ebben benne érted, ha jól értelek, meg az az abszurd, ami tulajdonképpen az Isten hiányt, ahogy fogalmaztál, jeleníti meg.
Nagyon sok kérdés hangzott el, és nagyon sokféle felvetés, de akkor kezdjük mondjuk az abszurddal. Az abszurd színházról az a közvélekedés, hogy az a fajta színház, ami nem érthető, értelmetlen nyelvet használ, inkább provokatív, a nézőt valamilyen értelme fölébresztő, valaki úgy fogalmazta meg, egyéb iránt éppen egy teológus az abszurd színházról, hogy valami olyasmi történik, hogy fölkölti a nézőt ebből a mindennapi álmából, és azt mondja neki, hogy miután fölrázt, hogy de hát nincsen semmi, hogy a semmi létezik. Ez inkább szellemes megfogalmazás, de talán nem fedi teljes mértékben az igazságot, mert az abszurd színház tulajdonképpen a korunk, de már ugye a múlt század végének a realista színházává vált. Ugyanis egyre inkább szembesültünk azzal, hogy az abszurdnak a szinonimája az maga a történelem. A történelem tűnik abszurdnak. Nem megy sehova, egészen képtelennek az emberi döntések a történelemben, és nincsenek tekintettel magára az emberre. Tehát, hogy az abszurd történelem az egy önfelszámoló folyamat. Ennek tulajdonképpen az a talán legjobban megélhető köznapján megélhető tapasztalata, hogy történik valami a szemünk előtt, az utcán, vagy a, nem tudom, az aluljáróban, vagy a bevásárlóközpontban, és azt mondjuk, hogy de hát ez abszurd. És mire mondjuk ezt? Arra, ami már megtörtént. És ezzel azt is mondjuk, hogy az, ami megtörtént, az úgy történt meg, ahogy megtörtént, mert nem történhetett másképpen, mert a saját logikája szerint történt meg. Tehát van egy másfajta logika is, ami leleplezi azt a világot, amiben élünk. Tulajdonképpen történeti értelemben az az izgalmas vita, az úgynevezett London vita zajlott le az 50-es években, mikor egy nagyon jónevű kritikus megtámadta az abszurd színházat, egészen pontosan Ionescót, és azzal vádolta, hogy ez egy destruktív világ, amit ő a színpadra rak fel. A nyelvnek ez a végletes kiürítése, kifordítása mindennek, amit normalitásnak gondolunk, csak hogy az abszurdok éppen arra világítottak rá, hogy a második világháború után, a haláltáborok után olyan mélységesen megrendült a nyugati kultúra, alapjaiban rendült meg a nyugati kultúra, mert felismertük azt, hogy mindaz, amit mi a legszebbnek tartunk, és a legemberibbnek tartunk, a művészeteket, az irodalmat, a zenét, ezek nem gátoltak meg bennünket attól, hogy a lehető legnagyobb szörnyűségeket vigyük véghez, és ezeket a legnagyobb szörnyűségeket nem gonosz emberek viszik véghez, hanem jó akaratú emberek viszik véghez, akik társadalmi mérnökségbe fognak, társadalmi eugenikába fognak, meg akarják javítani az embert, ki akarják tisztítani a társadalmat. A színháznak ez hosszú ezer évek óta felismerése, hogy az ellen nem tudunk védekezni, amit a jó ember, a jó akaratú ember hajt végre. Mert a gonoszt talán még felismerjük. De a jó akaratúságban megjelenő gonoszt, amit mi magunk is megszavazunk egyébként, gondoljunk a 30-as évekre, Hitler demokratikus úton jutott hatalomhoz, nem tudunk védekezni ellene. Tehát vannak időszakok, a görög tragédia is erről szól, amikor eluralkodik az őrület, és olyan szenvedélyek és szenvedélyességek jelennek meg az emberben, amelynek a fokán a lehető legracionálisabbnak gondoljuk azt, hogy megöljük a saját gyermekeinket, vagy szörnyű bosszukat hajtunk végre. A görög tragédiának egy nagyon erős vonulata éppen erről szól. Gondoljunk az Elektrára, az anyagyilkosság van benne, minek előtte az apa a saját lányát feláldozza. Az a világ, amiben mi élünk, valóban abszurd, de én ezt nem szomorúan mondom, hanem azzal a felismeréssel, hogy ez a mi világunk. Ezek mi magunk vagyunk, és amennyiben nem tudunk ránézni a másik elfogadásának, vagy hogy tetszik, a szeretetnek a nézőpontjából, akkor mi magunk is a folyamatos destrukciót hajtjuk végre. Hogy jön ide a játék? A Példabeszédek könyvében olvassuk azt az elképesztően titokzatos szövegrészt, ami tulajdonképpen a bölcsességről szól, és a bölcsességet megszemélyesíti egy gyermek képében, aki ott volt, amikor Isten megteremtette a világot, és játszott. Ezt a kifejezést használja a Szent Szöveg. Sokan teológusok, szentírásolvasók, nem csak keresztények, hanem zsidó szentírás értelmezők is azt mondják, hogy a messiás bejelentéséről van szó. A játék ugyanis nagyon szigorú szabályokkal épül fel, próbáljunk csak beavatkozni a gyermekeink vagy a kicsi gyermekek játékába. Hamar felismerjük, hogy milyen szigorúak ezek az ott spontánul létrejövő szabályok, de ugyanakkor nagyon befogadóak tudnak lenni, sőt, szelid eszközökkel inszenálnak szörnyű dolgokat, mint hogyha egy ilyen szép ördögüzést hajtanának végre. A játék, a play, a színház, mint játék, azt jelenti, hogy ez a felnőttek játéklaboratóriuma, önismereti játéklaboratóriumok, és ez a kultúrának nagyon kiemelt helye, mert reflektálhatunk önmagunkra. Minden, ami a színpadon végbe megy, az nem ott van, hanem velünk együtt megy végbe. Azok mi magunk vagyunk. Önfelismerések történhetnek velünk, ha szerencsénk van, és hogyha komoly előadásra megyünk.
Nem ettől szoktunk egyébként menekülni, mint nézők legalábbis. Nekem volt ilyen élményem saját magammal egy pontig. Ha ennyi vallomást megengedsz, és a hallgatók is megengednek, ez, most így elgondolkodom, hogy ez akkor változott meg, miután én felnőtt megtérő vagyok, megtértem. Én utána kezdtem másképp nézni a színházra, mert addig zavartak az ilyen bevonó jellegű előadások, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy nem akarok benne lenni.
Ezek az előadások, egyébként meg a provokatív előadások is a kortárs színházban elég gyakran megjelennek különböző színpadokon, de én most nem arról beszélek, hogy ezek jók vagy rosszak, mert lehetnek nagyon rosszak is. Én nem szeretem azt például, hogyha nem szelid eszközökkel vonják be a nézőt. Én problematikusnak tartom, hogyha a nézőnek a szabadságát megrabolják. De a bulvár színház is megrabolja a néző szabadságát, a szórakoztató színház is megrabolja a néző szabadságát, hiszen elaltatja. Talán a legjobb példa erre, nem fogok túl radikális mondatokat használni, az, amit Gombrowicz ír az operetről. Azt mondja az operetről, hogy a legtökéletesebb színházi forma, mert minden benne van, mint sejthetően az ókori görög színházban, vagy a nagy keleti színházi tradíciókban egy történet, amit a tánc, az ének és a beszéd formájában adnak elő, csak hogy ez egy üres bábú, ezt meg kellene tölteni élettel. Na most ez a különbség a kettő között. Általánosságban, nagyobb általánosságban fogalmazva, a műalkotásnak nem az a szerepe, hogy megnyugtasson a saját életünk felől, hanem talán az a szerepe, hogy biztosítson bennünket a saját életünk megismételhetetlensége és különössége felől, és megnövelje a felelősségünket, hogy hogyan élünk a világban, kik vagyunk, kik vannak a környezetünkben, hogyan tekintünk egymásra, hogyan érintjük meg egymást, mennyire élünk úgy közösségi életet, hogy ez nem a saját életünk feladása, és mennyire élünk úgy saját életet, hogy ez nem a közösség ellenébe történik.
De ebből az következik, amit mondasz, hogy a színház alapállásban, legalábbis ebben a földi dimenzióban, amiben mi élünk, valamiféle kritikát el kell, hogy hordozzon. Vagy megjelenítsen.
A kultúrának a minden mozdulata benne van egy kulturális intézményrendszerben. Ez az intézményrendszer azt feltételezi, hogy vannak iskolák, vannak egyetemek, ahol tanítják, úgy tanítják, ahogy tanítják. Nagyon erős tradíciók határoznak meg bennünket. Egyébként a színházban látszik ez, hogy a legnagyobb hatalom igenis a tradíció. Az működteti a színházat, hiszen ez egy városi rítus. A színházat az működteti, hogy megyünk a színházba. Nem az, hogy létrejönnek előadások, hiába jöhetnének létre. Na most mit jelent a kritikai magatartás? Azt jelenti, hogy ez elengedhetetlen, hiszen egy műalkotással van dolgunk. Ez a műalkotás lehet jó, lehet középszerű, lehet katasztrofálisan rossz. A színháznak megvan az az előnye, hogy ott lehet a legkevésbé hazudni. Ott látszik, ott nagyon hamar érzékeljük azt, hogy hazudnak nekünk, és ez talán azzal is összefügg, hogy a színház sohasem tud elitista műfaj lenni. A színház mindig azokhoz szól, akik azt a darabot soha nem olvasták el, és soha nem találkoztak vele. Ha elmegyünk megnézni a Hamletet, azt sohasem a Whitefield-ieknek rendezzük meg, hanem azoknak, akik lehet, hogy soha nem találkoztak ennek a hercegnek a történetével, akit az édesanyja iránti felfokozott szeretete, egy nagyon is idegennek tűnő morális tartása belehajszol olyan cselekvések véghezvitelébe, amik tragédiába torkolnak. Ezek a történetek, ha nem mai történetek a színpadon, akkor muzeális előadásokat látunk, de nem ez a műalkotásnak a lényege. Egy irodalmi műnek az a lényege, hogy az a nyelv, amin megszólal, az meg tud szólítani bennünket, és úgy hangzik, mintha saját nyelvünk volna, csak valami elfojtotta bennünk.
Valahol azt is írnod, hogy színházban, egy ilyen szituációban a néző nem elsősorban a szavakra figyel, hanem a színésznek hisz, vagy ő figyel.
Pontosan, a színésszel megyünk, nem a szóval, hiszen a színészben, ha szerencsénk van, ez a szó vagy a beszéd, az totális módon van jelen. Gondoljunk bele abba, hogy ezer éveken át a színház nem elsőrendűen a szórakozás műfaja volt, hanem a közösségi reflexiónak a műfaja. Színházban, még a görög színházban is, ha nem tudtak elmenni a színházba, az önkormányzat kifizette. A pólisz kifizette a színház jegyet, a belépőt, mert annyira fontosnak tartotta, hogy a közösség szembesüljön az alapító történetekkel, és ezeket mint saját történeteket élje meg.
Ez tulajdonképpen indokolhatna egyfajta analógiát kortárs párhuzamokkal, fogalmazunk így, amelyben ugye van egyfajta nevelői célzat, hogy ismerjük meg a saját kultúránkat, a saját történelmünket. Ugyanakkor mégis, minthogyha ezeknek az előadásoknak, beszélhetünk akár filmekről is, hogyha hasonló célzattal születnek, mindig van valami, vagy nem mindig, de általában a legtöbb esetben van valamiféle pátosza, korlátja, amitől ez nem tud, programszerűsége, amitől ez nem tud úgy átütni, mint amit itt megneveztél, és egy helyen hadd idézelek, a művészeti aktusról írod, hogy belehelyez minket saját emberségünkbe, és egy leleplező esemény.
Én nem biztos, hogy arról a színházról beszélek, ami létezik. Én arról a színházról beszélek, ami hiányként van jelen a kultúrában. És ahogyan beszélek a színházról, nagyon sokszor az látszik, hogy közel áll a vallási tapasztalathoz. A színháznak ugyanis kortárs, nagyon fontos elméletírók szerint a transformatív, tehát az átváltoztató, áthelyező, kimozdító esemény a legfontosabb ereje. Miért is? Azért, mert közösségi esemény. A film ilyen értelemben nem közösségi esemény, mert egy filmet üres szobába is le tudunk vetíteni. Színházi előadást soha nem játszunk le, ha nem jön néző a színházba. Tehát a néző részvétele fejezi be az előadást. Ugyanúgy, ahogyan egy vallási esemény esetében az van elvárva, hogy a közösség tagja részt vegyen benne, ne csak fogyasztója legyen mindannak, ami ott végbe megy. Tehát tulajdonképpen, hogy változzon meg az élete, mint a Rilke híres szonettjében, az arkaikus Apolló torzóban, a változtass meg élted. Így kiált ránk ez a torzó. Még akkor is, ha torzó, így kiált ránk. A művészeti aktus mindig torzó, mert a művészeti aktus nem vált meg bennünket. Fölveti a megváltásra való szorultságunknak a kérdését. Ebben biztos vagyok.
Ez a bizonyos katarzis, nem? Amit kérdezem inkább, hogy kezdünk elveszíteni, mint ambíció egy-egy művészeti eseménynél létrehozásánál?
Kérdés az, hogy el tudjuk-e veszíteni, az tény, hogy különböző korokban másképp és másképpen fogalmazzuk meg. De a színházban a katarzis hiány is lehet egy működő esztétika, amennyiben fölveti számunkra azt a kérdést, vagy azt a rászorultságot, azt a szükségérzetet, hogy szükségünk van katarzisra. Szükségünk van úgy átélni dolgokat, úgy magunkhoz venni, akár történeteket, akár különböző művészeti eseményeket, vagy az a egészen sajátos pillanata, hogy egy műalkotás meg tud szólítani bennünket, és megváltoztatja az életünket. Akkor, amikor Caravaggio-ról írtam darabot, próbáltam megnézni a lehető legtöbb művét eredetiben. És New Yorkban voltam a Metropolitanben, és ott van három fontos Caravaggio kép, ha jól emlékszem. Négy. Azt hiszem, hogy mégis négy. Két nagyon korai Caravaggio és egy nagyon késői Caravaggio, és közötte a Caravaggio nagy korszakának a Szent Család menekülése. És leültem, órákat töltöttem ott, és azt láttam a Szent Család képen, hogy valami erősen megszólít engem, és nem tudom, hogy mi. Tehát fogságba ejtett engem. Tehát egy nagy feladattal látott el, és arra gondoltam, hogy ott időt töltök el, átmegyek más termekbe is, éppen a Caravaggio terem mellett van a Tintoretto terem, és akkor rájöttem arra, hogy nem is bírom nézni a Tintorettót. Nem is bírom nézni ezeket a mosott kékeket, inkább visszajövök ehhez a nagyon drámai, chiaroscuro megfogalmazáshoz, szétfeszített fények a sötéttől a világosig, a elképesztő megszerkesztettségű megvilágítás, a Péter tagadása kép, ami ott van. És akkor ránéztem a Péter tagadására, és megint ez volt az érzésem, hogy ez a kép valami hiánnyal szólít meg engem. És a Péter tagadása egyszer csak megnyílt a kép előttem, mert azt láttam, hogy nincs rajta Jézus. Tehát a tagadás abszurditását mutatta, hogy egy hiányzó Jézus, ennél nagyobb dráma nincsen, hogy egy hiányzó Jézusnak a tagadása megy végbe. Ez egyébként a Caravaggio-nak a nagy depresszív korszakában született ez a festmény. A Szent Család kép esetében meg egyszer csak azt láttam, hogy de hát Mária folyamatosan engem néz, és ez a Mária egy kislány. És ez olyan mélyen megérintett engem, olyan erős nézése van, ahogy kinéz a képből, nézi a kép nézőjét, és megkérdezi tőlem, hogy vajon miattad kell-e menekülnöm Betlehemből Egyiptomba, vajon te is az én kicsi gyermekemnek az életére akarsz-e törni. És annyi tisztaság van ebben a lánygyermekben, ami teológiailag azt is mondja, hogy a krisztusi személy közelében mindannyian gyermekek vagyunk. De ha szerencsénk van, akkor ilyen tiszta gyermekek vagyunk, mint ez a Mária, akit Caravaggio megfestett.
És akkor játszunk úgy, nem? Mint annál a példabeszédbeli jelenetnél, gondolom.
Akkor elkezdünk játszani, és ez a játék nagyon nagy téttel bíróvá válik a mi számunkra, mert ezek önismereti és önelfogadási játékok lesznek. Nekem nagyon nagy problémám van önmagam elfogadásával. Nagyon kritikus vagyok magammal szembe. Nem vagyok önmagam kedvenc szerzője például. Alig bírom újraolvasni, és el is hárítom általában, ha már valamit megúsztam, és leírtam.
De azért bátorítanálak rá.
Ugyanakkor tudom azt, hogy ez az apa hiánynak a perfekcionizmusa az önmagam folyamatos takatásában élek, ami állandóan belehajszol valamiféle szellemi, intellektuális tevékenységbe, és ritkán engedi meg nekem azt, hogy örüljek valaminek, amit kaptam, ami létrejött, amit jobban teszek, ha elhárítom magamtól, és megajándékozottságnak tekintem.
Ha úgy fogalmaz ez a példabeszédekbeli igeidézet, hogy színe előtt
játszott.
Igen, köszönöm szépen. Akkor ez a szín, ez ugyanaz a szín, az Isten előtti szín, vagy az Atya előtti szín, vagy a Teremtő előtti szín, kérdezem inkább, mint amire te gondolsz a színház valódi játékterét illetően?
A színház szóban a szín az a színellátást jelenti. A példabeszédek könyve idézetében a színe előtt azt jelenti, hogy szó szerint azt jelenti, hogy az arca előtt. Itt nagyon fontos az arc. Tulajdonképpen a színház is görögül is úgy definiálja magát, mint a színelátás helye. Az azt jelenti, hogy arc születik meg, ami létrehozza az én arcomat. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Mózes színről színre beszélt az örökkévalóval, mint ahogy ember beszél barátjával, azt úgy is lefordíthatnánk, hogy arcból arcba. Ez azt jelenti, hogy két arcnak olyan fajta közelsége jön létre, hogy nincsen rés a két arc között. A színházban tehát a szín nem a sokszínűséget jelenti, és nem a flittert jelenti, hanem ellenkezőleg azt jelenti, hogy mi csak közösségben ismerhetjük fel önmagunkat. És azok a valódi közösségek, amelyek segítenek bennünket abban, hogy felismerjük önmagunkat, és elfogadjuk önmagunkat. A színháznak a génjeiben benne van ez az igény, azért, mert a színház a vallásiból lett urbánius laikus játékká, nagyon későn lett egyébként laikus játékká, hiszen mindig is összefüggésben állt a vallási tapasztalattal. Gondoljuk meg, hogy csak a modernitásban kezdett a színház olyan történeteket elmondani, amelyek nem szent történetek voltak. De az én értelmezésem szerint azok is szent történetek, csak hogy éppen a negatív teológia beszédmódjával. A negatív teológia azt jelenti, hogy úgy beszélni Istenről, hogy nem ejtjük ki azt a szót, hogy Isten. Vagy semmiképpen nem referálunk az isteni személyre, hanem abban a reményben tesszük azt, amit teszünk, hogy ő színre lép. Ő maga színre lép. Ez tulajdonképpen a katarzis, az Istenek színre lépése.
Kedves hallgató, ez a beszélgetés még folytatódik. Viski András gondolatainak második részét húsvét hétfőtől hallgathatod meg ugyanitt a Gondolatkertészet podcast csatornáján. Addig is, légy magvető! Ha az iménti beszélgetésben volt olyan gondolat, ami szerinted mások javára lehet, kérlek, oszd meg velük is. Ezzel segítesz nekik, nekem, és lesz mára egy jó cselekedeted. A Gondolatkertészet blog, podcast és rádióműsor. Az írott anyagokért kérlek keresd a blogot és iratkozz fel a hírlevélre, mert itt találsz meg majd mindent. gondolatkertészet.hu. Ez az elérhetősége. Köszönöm, hogy itt jártál a kertben, és gyere máskor is. Addig se felejtsük, hogy földművelők vagyunk mindannyian. Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!